Rovatul. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikust ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Rektorváltás lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Július 31-ével lejár Baráth Béla mandátuma, aki két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be az intézmény vezetői posztját. 1996 óta az egyetem oktatója, leköszönése után is itt marad, egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként. Rektori munkásságának néhány főbb eredményét emelte ki.
Amikor beléptem a hivatalba, egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom. Másrészt pedig az is egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont, és gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a hitéleti képzések terén én azt gondolom, hogy országos, sőt tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés. A tanító képzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben, szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet Magyarország tanító képző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be. Viszont erről is érdemes azért beszélni, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták. Az a helyzet, hogy az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa a küzdelem.
Augusztus 1-jével foglalja el hivatalosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori székét Kustár Zoltán. Az Ószövetségi Tanszék professzorát egész pályája az intézményhez köti. Korábban több ciklusban volt rektor helyettes, és 2017-2020 között már betöltötte egyszer a rektori posztot is. Rektorként egyebek mellett szeretné tovább erősíteni az egyetem közösségét.
Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak, még hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösség tudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét nagyobb hangsúlyt fektessünk. Maguknak a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem révén az egyetemi lelkészség. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint az emberi kapcsolatok ápolása, jó minták begyakorlása, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész.
Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászatokat, borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte révésznő Petró Zsuzsa, az Állatpark oktatási és közönség kapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Július 30-a csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a mesterséges intelligencia használatáról már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalomkutató az utca embereinek aggályaihoz, és miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége a mesterséges intelligenciára a mindennapjaiban. Rab Árpád, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, vele beszélgetünk 6:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, tartsanak velünk!
All the chisels I've dulled carving idols of stone that have crumbled like sand beneath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a kijelölt napi újszövetségi igerész alapján, Pál apostol Titushoz írt levele második részének 11-től 15-ig terjedő verseiből. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd. Incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egyszer egy kisfiú a tengerparton sétált az édesapjával. A hullámok után rengeteg tengeri csillag maradt a homokban. A fiú sorra szedte fel őket, és dobálta vissza a vízbe. Egy arra járó ember mosolyogva megkérdezte, mit csinálsz? Hiszen több ezer tengeri csillag van itt, úgysem tudsz mindegyiken segíteni. A kisfiú felvett még egy csillagot, és visszadobta a tengerbe, majd ezt mondta. Lehet, de ennek az egynek viszont az egész életét jelenti. Ez a rövid történet arra emlékeztet bennünket, kedves testvérek, hogy egyetlen találkozás mindent megváltoztathat. Egy segítő kéz, egy szeretettel kimondott szó képes új irányt adni egy ember életének. A történelem legnagyobb fordulópontja akkor történt, amikor Isten kegyelme megjelent ebben a világban. Nem egy új erkölcsi rendszer, nem egy új filozófia jelent meg, hanem maga Jézus Krisztus lépett be a világunkba. Pál apostol a Tituszhoz írt levélben így foglalja össze egyetlen szóval. Megjelent. Mintha hosszú sötét éjszaka után felkelne a nap. A sötétség nem tudja megállítani a világosságot. Amikor a nap felragyog, minden megváltozik. Ez a kegyelem azonban nem csak megmenteni akar bennünket, hanem át is formálni. Nem csak a múlt bűneire ad bocsánatot, hanem új életre tanít. Nem csak reményt ad, amennyire nézve, hanem irányt mutat a hétköznapokra. Ezért ma arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tesz Isten kegyelme annak az embernek az életében, aki találkozik Jézus Krisztussal. Sokan úgy gondolják, hogy a kegyelem azt jelenti, Isten megbocsát, aztán élhetek tovább ugyanúgy. De Pál mást mond. A kegyelem arra nevel minket. Érdekes szó ez. Nem kényszerít, nem üt, nem fenyeget, hanem nevel. Mint egy szerető édesapa, mint egy jó tanító, mint egy kertész, aki metzi a szőlőt, hogy több gyümölcsöt teremjen. A kegyelem két dolgot tanít. Megtanítja, mire mondjunk nemet. Megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mondja Pál. A keresztény élet nem csak abból áll, hogy mire mondunk igent, hanem abból is, hogy mire mondunk nemet. Nemet a hazugságra, nemet az önzésre, nemet a haragra, nemet a tisztátalanságra, nemet arra, ami eltávolít Istentől. Ma a világ azt mondja, ha kívánod, vedd el. A kegyelem azt mondja, nem minden jó, amit kívánsz. Mire mondjunk igent? Ez a másik kérdésünk. Pál három szóval foglalja össze. Józanul, vagyis bölcsen, önuralommal, ne az indulataink vezessenek, ne a pillanatnyi vágyaink, hanem Krisztus. Igazságosan, azaz tisztességesen, becsületesen, munkahelyen, otthon, üzletben, családban. Aztán a harmadik, amit mond, kegyesen, vagyis Istenre figyelve, nem csak vasárnap, hanem hétfő reggel is, akkor is, amikor senki sem lát. A kegyelem tehát nem csak megbocsát, át is formál. Miért érdemes így élni? Pál két hatalmas okot mond. Mert várjuk Krisztust. A hívő ember nem csak visszanéz a keresztre, hanem előre tekint. Várjuk a boldog reménységünket. A mai világ tele van bizonytalansággal. Háborúk, gazdasági nehézségek, betegségek, félelmek. A keresztény ember reménysége azonban nem a politikában van, nem a pénzben, nem az egészségben, hanem Krisztus visszajövetelében. Ő egyszer eljön, minden könnyet letöröl, igazságot szolgáltat, és vele leszünk örökké. Ez reménységet ad a legnehezebb napokon is. Pál ezt írja, önmagát adta értünk. Micsoda mondat, nem aranyat adott, nem angyalokat küldött, nem egy új törvényt adott, hanem saját magát. A kereszten nem csak meghalt, értünk halt meg. És nem csupán azért, hogy a mennybe jussunk, hanem azért is, hogy már most az ő népe legyünk. Olyan emberek, akik örömmel teszik a jót. Figyeljük meg! Nem azért cselekszünk jót, hogy Isten elfogadjon, hanem azért, mert már elfogadott bennünket Krisztusban. Ez óriási különbség. A jó cselekedet nem a megváltás ára, hanem a megváltott élet gyümölcse. Pál végül ezt mondja Titusnak. Ezt hirdesd. Erre ma is szükség van. Nem emberi bölcsességre, nem divatos gondolatokra, hanem Krisztus kegyelmének hirdetésére. Ma is vannak emberek, akik azt hiszik, hogy túl messze kerültek Istentől. Az ige azt mondja, a kegyelem megjelent. Ma is vannak olyanok, akik szeretnének megváltozni, de nem tudnak. Az ige azt mondja, a kegyelem nevel. Ma is vannak, akik elvesztették a reményt. Az ige azt mondja, várjuk a boldog reménységet. Ezért fontos, hogy véssük a szívünkbe ezt az egyetlen egy mondatot. A kegyelem nem csak megbocsátja a múltunkat, hanem átformálja a jelenünket, és biztos jövőt készít számunkra Jézus Krisztusban. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy megjelent a te üdvözítő kegyelmed Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy nem a mi érdemeink, nem a mi jó cselekedeteink, hanem egyedül a te szereteted és irgalmad által nyerhetünk bocsánatot és új életet. Köszönjük, hogy a kegyelem nem hagy meg bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, hanem napról napra formálni akar bennünket. Bocsásd meg, amikor engedtünk a hitetlenségnek, a bűnnek, az önzésnek, vagy a világi kívánságoknak. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket, és adj erőt, hogy tudjunk nemet mondani arra, ami eltávolít tőled, és igent mondani arra, ami neked kedves. Taníts bennünket józanul élni, hogy bölcs döntéseket hozzunk. Taníts igazságosan élni, hogy becsületesek és szeretetteljesek legyünk embertársainkkal. Taníts kegyesen élni, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, ne csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is. Köszönjük, hogy élő reménységet adtál nekünk, amikor elfáradunk, amikor csüggedünk, amikor úgy érezzük, túl nehéz az út, emlékeztess bennünket arra, hogy Jézus Krisztus újra eljön. Segíts úgy élni, hogy készen várjuk őt örömmel és hűséggel. Urunk, tedd gyülekezetünket olyan közösséggé, amelyet a te kegyelmed formál. Add, hogy a világ meglássa rajtunk Krisztus szeretetét, tisztaságát és jóságát. Használj bennünket családjainkban, munkahelyünkön, és mindenütt, ahova állítottál. Köszönjük, hogy Jézus önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket, és a te tulajdon népeddé tegyen. Segíts, hogy hálából, örömmel szolgáljunk neked minden nap. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék, a csúcs időszakon kívülre csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. Nagy teljesítményű elektromos autótöltőkkel bővíti hálózatát a MOL Pluggi Magyarországon. A MOL csoport elektromobilitási szolgáltatója a MOL Pluggi 9 magyarországi töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyors töltő infrastruktúrát. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében. 300-600 kW teljesítményű ultragyors töltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Várhatunk a boltban a tanácstalan áldogálás. s hogy házigazdává átalakuljak a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átszuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A mesterséges intelligencia használatáról mára már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalomkutató az utca embereinek aggályaihoz, és miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége az AI-ra a mindennapjaiban? Rab Árpád, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, arról is lerántja a leplet a következő beszélgetésben, hogy mikor jelenhetnek meg a gyógyszertárak polcain a mesterséges intelligenciával fejlesztett gyógyszerek, amelyek ma még varázslatnak tűnnek. Rab Árpád jövőkutatóval Balogh Martin végzett kommunikáció szakos szegedi egyetemista beszélget.
Mit gondol Magyarországon, hogy áll az adaptációja a társadalomban a mesterséges intelligenciának jelenleg?
Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed, ez főleg a generatív mesterséges intelligenciára igaz, ami a társadalomnak ilyen chatbotok formájában jelenik meg, vagy ilyen emberutánzó viselkedések, képrajzolás, keresés, szövegírás, stb. Ezek a generatívak. Ezt használják nagyon sokan. Az látszik, hogy a korral korrelál, tehát hogy a fiatalok többet használják, mint az idősebbek, de egyébként utánpótlás is van, mert a 7-16 éves korosztályban is növekvő mértékben látjuk, tehát hogy a 16 évesek már sokat használják, ez azt jelenti, hogy 70-80%-a használja a fiataloknak, szinte napi szinten. Nem terjedt el még egy technológia ilyen gyorsan a magyar társadalomban, fizetős formában, most körülbelül 800 ezer ember fizet elő generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, ami két dolognak is köszönhető, egyrészt nagyon praktikus, könnyen be tudjuk illeszteni, hogy ezt eddig így csináltam, és most így más, vagy könnyebb, vagy gyorsabb. A másik pedig az, hogy úgy érezzük, hogy nem kell hozzá magyarázat, mert értjük, mit csinál, és most nem úgy, hogy értünk a mesterséges intelligenciához, vagy a neurális hálókhoz, hanem hát megkérem, hogy válaszoljon, és válaszol, megkérem, hogy fordítsa le, és lefordítja, tehát nagyon felhasználó barát. Ez igazán meggyőzte az embereket a mesterséges intelligencia működése, annak minden hátrányával és előnyével együtt. Ha már fizetünk is érte, az egy elég erőteljes lépés. Nem csak azért, mert odafigyelünk a pénzre, bár nyilván azért is, hanem azért, mert egy fizetési rituálé az egy és adatokat adunk meg, bankkártya adatokat adunk meg, tehát letesszük a voksunkat valami mellé, hogy igen, ez értéket jelent az életemben, amiért fizetek is.
És most szeretném az első bejátszót elindítani, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak az utcán járók elő szegediek a mesterséges intelligenciáról. Ez itt az EMI, a számítógép. Te használsz a mesterséges intelligenciát?
Igen.
És mire használod?
Tanulási célokra főleg. Hogy például feltöltöm neki a jegyzetet, és akkor az alapján iratok kérdéseket vele, és akkor így tanulok vizsgára.
Én mindig csak így ötletnek, meg kiindulásnak használom, én azért nem bízok benne, mert tapasztaltam már, hogy azért én is joghallgató vagyok, és volt, hogy kitalált olyan dolgokat, amik nem léteztek.
Nem, én már idős vagyok ahhoz.
Néha. Tudást, vagy információt megtudni?
Nem, mert nem ismerem.
Igen. Tanulásra.
Igen. Én nekem az ingyenes verzió van, de a gyerekeim használják a komolyabb fizetősöket. Mindenki nagyon dicséri. A fiam például a doktoriánál is átszerkesztett valamit mesterséges intelligenciával. El volt tőle ragadtatva. Persze le kell mindig ellenőrizni.
Te inkább félsz tőle, vagy inkább izgalmasnak tartod?
Olyan is. Hát nem félnék akkor, hogyha még inkább megismerném, és mondjuk lehetnének olyan, föl tudnék venni mondjuk olyan kurzusokat, indítanának olyanokat, amivel megtanulom használni, akkor nem félnék, de ugyanakkor látom benne az izgalmat is, meg a lehetőséget.
Izgalmas, de egyszerre ijesztő is, hogy milyen sokat tud.
Tőle nem félek, viszont sok képet látok, vagy kis videókat, mire rájövök, hogy ez túlzás, és ez nem igazi, az zavar.
Félni nem félek tőle, mert szerintem megfelelő korlátok között lehet tartani simán.
Izgalmas.
Izgalmasnak tartom. Hát ez a jövő útja.
Hát bizonyos szinten izgalmas, gondolom, aki ért hozzá és alkalmazza.
Szerinted egy mesterséges intelligencia lehet a barátunk?
Nem. Mert az ember barátja. Nem hinném, hogy egy mesterséges intelligencia lenne az én barátom.
Igen.
Hát én valószínű, hogy nekem a barátom lesz, de valószínű, hogy ezért van benne hasznos dolog is.
Nem, semmiképp sem.
Hát az már egy nagyon beteg szint lenne, hogy eljutnánk odáig.
Akkor röviden nem?
Röviden nem.
Ez itt az EMI, a számítógép. Mit gondol róla?
Ami egyrészt nagyon érdekes és jó az, hogy mennyire természetesen beszélnek róla, tehát nem az, hogy ez vajon mi, vagy hogy hát egy kicsit ismerem, vagy bármi, hanem van véleményük az embereknek, sőt én az ingyeneset használom, de tudok róla, hogy van fizetős, komolyabb változat. Az, hogy azért az emberi dolgokat nem szeretnénk átadni neki, ezt látjuk egyébként a kutatásainkból is, hogy van egy ilyen határvonal, és ezért is emeltem ki, hogy viszont mégis használják az emberek néha társalgásra. Ez azt mutatja nekem, hogy az emberek teszik a helyére. Tehát, hogy minden technológiának úgy van az elején, hogy van egy ilyen felismerés, és hogy ez mindent megold, és ez a legjobb dolog a világon, mindent megváltoztat. Utána van egy ilyen kiábrándulási völgy, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána van a legizgalmasabb rész, amikor hát erre jó, arra jó, én használom, megnéztem, stb. És ez megjelent, úgyhogy nagyon hiteles és jó laza válaszok voltak. Ami itt még érdekes, hogy mindenhol megjelent a óvatosság is, tehát hogy azért tudom, hogy néha hibázik, jó lenne megtanulni, használni. Valóban nincsenek nagyon jó tanfolyamok, olyan képzések is kellenének, amik az egésznek a lényegét mesélik el, vagy a hátterét, egy ilyen időtálló tudást, hogy jobban elhelyezzük az életünkben, hogy mik a korlátai, és nagyon örültem, hogy ennek az igénye megjelent.
Ahhoz képest, hogy ilyen robbanásszerűen lépett be az életünkbe, viszonylag kevesektől lehetett azt hallani, hogy tartanának tőle. Ön szerint ez miért lehet?
Már az elején gyanús volt, hogy az emberek nem tartanak tőle, csak sokan ezt mondják ilyen reflexzerűen, hogy hát tartok tőle, de általában attól a képességétől féltek, ami őket közvetlenül érinti. Tehát egy fordítót, a fordítási képessége, viszont azt szerette, hogy nem tudom, képeket rajzol, vagy nyaralást tervez. Egy utazási iroda a munkatársa meg nem szerette, hogy nyaralást tervez, de szerette, hogy fordít, mert így jóval több nyelven tud utakat szervezni, és ezért, mivel jó sok a képessége, ezért gyorsan elterjedt. Egy általán általános félelem, egy ilyen morális pánikszerű, hogy hát ez valami, ami öntudatra kelhet, vagy átveheti a uralmat. Ez itt nem jelent meg, és nagyon örültem neki, mert ez nem topik, és nem kell ezzel így foglalkoznunk, hanem esetleg másoknak, ha lesz is ilyen. Úgyhogy igen, éppen ezt próbáltam azzal mondani, hogy ilyen lazák a válaszok, hogy igen, ez egy technológia, aminek megkeresik a helyét az életünkben, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy így állnak hozzá.
Ugyan nem veszi át az uralmat, ez gyakorlatilag fel sem merül mostanra, viszont azért beteszi a lábát a mindennapjainkba, és mondta már korábban, hogy a kísérleti fázisból eredő beszélgetések már megjelennek, de hogy ezen kívül még milyen hatása van már most a társadalomra a mesterséges intelligenciának?
Talán ezek a legizgalmasabbak, mert ahogy használjuk a technológiát, mindig megváltozunk egy kicsit. Ahogy a középkorban a mechanikus óra elterjedése igazából a középkori Európa elvallástalanodásához vezetett, nekünk ezeket a mély hatásokat kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha arra szokunk rá, hogy nem mi gondolkodjunk, hanem megkérdezünk valakit, aki gondolkodik helyettünk. Csökkenti ez a kíváncsiságot, növeli a kiszolgáltatottságot, termékké változtat-e minket bizonyos szempontból. Mennyire tudjuk megtalálni azt, a területet, amit átadunk neki, és mi az, amit nem. És nagyon finoman változik az ember a digitális kultúra mentén, és én ugye ezzel foglalkozom, amikor például a geolokációs társkeresők elterjednek, ott nem csak arról van szó, hogy kényelmesebb társat keresni a digitális térben, hanem egy kicsit eltol arra felé, hogy a keresést optimalizáld, mindig van még valaki, és ne a érdekesnek vagy jónak tűnő jelölttel egy közös utat végigjárni és egymást csiszolni. Tehát ezek ilyen finom változások, nem mindenkire ugyanúgy vonatkozik, de megváltoztat. Elsősorban nem a munkánkat féltjük, hanem a pénzünket. És az, hogyha én hamarabb elvégzek valamit, vagy gépi segítéssel végzem el, az két kockázatot jelent egy munkavállalónak. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy akkor növesztik a lecserélhetősége. Tehát, hogyha ő végül is mindent megcsináltat a géppel, akkor nem akarja, hogy arra úgymond rájöjjön a főnöke, hogy végül is a gép ezeket meg tudja csinálni. Nem minden természetesen, de hát az, hogyha már a munkája egy részét, akkor ő kockázatnak érzi azt, hogy akkor kevesebb fizetést kap, vagy alacsonyabb rendű munkát fog végezni. Most már az érződik, hogy egyre hétköznapi módon beszélnek az emberek arról, hogy hát igen, ezt AI-jal csináltam, vagy sem. Tehát ebben azért van egy modernitás is, meg szexiség, meg valamiféle hozzáértés, vagy hogy én a jövő embere vagyok. Munkahelyi környezetben szoktunk erről hallgatni, és ezt nagyon nehéz is, hogy feloldjuk. De szükséges. Tehát, hogyha nem áll bele minden cégvezető abba, hogy erről beszéljen, nem hozza felszínre, akkor igazából nagyon sokat veszít és kockáztat, viszont a felszínre hozza, akkor nyerhet képességeket.
Amikor arról kérdeztem, hogy hogyan befolyásolja a társadalmat a mesterséges intelligencia, azzal kezdte, hogy mindig változunk egy kicsit. Ön személyesen miben érzi a hatását a mesterséges intelligenciára, önmagára, illetve a környezetére vonatkoztatva?
Érzem én is azt, hogy egyre több részfeladatot átadok neki. Érzem én is azt, hogy folyamatosan edukálnom kell magam, hogy hogyan használjam. Érzem azt, hogy meg kell tanítanom magamat a hatékonytalan viselkedésre, és szerintem ez talán a legfontosabb, és ezt az előadásaimban is szoktam erről mesélni. Hatékonytalan azt értem azt, hogy lehet, hogy egy gép gyorsan megcsinálná most például egy cikket, a forrásjegyzéket javítanám, ezt általában junior kutatóval szoktuk együtt csinálni, mert olyankor a cikket is átnézzük, a forrásokat, megtanítom őt hivatkozni, utána pedig majd közösen írunk egy cikket, utána megírja az első cikkét. Most, hogyha ezt géppel megcsináltatom, az is lehet, hogy ez nekem hatékony, mert végül is éjjel egykor is megkérhetem, ha feleslegeset kértem, nincsen bűntudatom, de én mégis egy fiatal kutatóval csinálom, hosszabb idő, lassabb, de én azt szeretném, hogy legyen újabb kutató nemzedék, amikor még már nem kutatok, akkor is legyenek lángoló szívű kutatók.
És most érkezett el az a pont, hogy szeretném, hogy meghallgassuk a második bejátszót is, szintén a Szegedi utca embereivel. Ez itt az EMI, a számítógép. Szerinted 5 év múlva miben lesz más a mindennapi életed az AI miatt?
Sokkal kevesebb emberi interakció lesz így az ügyintézések kapcsán szerintem. Úgy nagyon nem szoktam ezen gondolkodni, inkább a jelenbe élek.
Szerintem a könyvek el fognak tűnni, sok embernek a munkáját föl fogja váltani.
Erre nem tudok válaszolni, erre talán kérdezi a mesterséges intelligenciát.
Szerintem még gyorsabb lesz, és még személytelenebb.
A gyerekeknek, unokáknak nehezebb lesz munkát találni miatta?
Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem tudom, de az biztos, hogy amit a szegény gyerekek most tanulnak, lexikális tudást, arra nem sok szükség lesz, mire ők felnőttek lesznek, de hát, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fog ebbe bekavarni, azt nem tudom megmondani, hát nem, jós nem vagyok, nem tudom.
Nagyon okosak már a fiatalabbak sokkal, mint az én korosztályom, ugye, és hát ha jó kezelik a dolgokat, akkor inkább a pozitív részét lehet látni, mint a negatívat. De attól függ mondom, hogy használják ezeket a dolgokat.
Te félted a saját munkádat tőle?
Így picit igen, félteni fogom majd a jövőbeli munkámat.
És mi az a munka?
Közjegyzői hivatás. Nagyon sok monoton adminisztratív része van, amit az AI simán át tudna venni.
Nem, mert nyugdíjas vagyok.
Ugye én is joghallgató vagyok, és jogásznak készülök. Van olyan terület, amit szerintem úgy fenyegethet, de egyébként az ilyen klasszikus hivatásrendeket nem.
És te a saját munkádat félted tőle?
Egyáltalán nem, Borbé vagyok.
Ez itt az EMI, a számítógép. A megszólalóknál visszatérő motívum volt a tanulás és az oktatásra való kíváncsiság. Ön szerint hogyan kéne adaptálódnia az oktatásnak, és milyen feladatok vannak ezen a téren?
Igen, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez mindig előkerült, mert ez nagyon fontos. Mert igazából, ha így állunk hozzá, akkor minden rendben lesz. Mert ha kíváncsiak vagyunk, meg hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megtanulni, vagy milyen képességeket kell tanulnom, hogy jobb legyen, ez mindig szuper. Az az igazság, hogy egy oktatás nem feltétlenül azt tanítja meg, amit te közvetlenül használsz, hanem jóval több feladata van. Hát én annó olyan iskolai környezetben tanultam, ahol még nem voltak számítógépek, de azzal, hogy tanultam és megtanultam tanulni, amikor bejött az új technológiát, tudtam helyezni az életemben. Nem kell azon megdermedni, hogy lehet, hogy a gyerekem 20 év múlva, nem tudom, kvantum számítógép előtt ül és hologramokat használ, attól még tanulni kell. A kíváncsiság és a kísérletezés az meg a másik oldala, hogy nem kell félni. Attól, hogy nézzük meg. Azt szerintem abszolút nem probléma, hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Az probléma, hogyha el se gondolkodik rajta, hogy kell neki. Ez a kíváncsiság, vagy ez a helyre tesszük a dolgokat, ez nagyon-nagyon tetszett. Egy megszólalás volt, amikor azt mondta, hogy én nekem ezek már nem kellenek. Hát ezt már láttuk, ezt a helyzetet, és megtanultuk, hogy ez mennyire nem igaz. Ott tanárként szívesen kijavítottam volna, vagy elmeséltem volna neki, hogy de, hát az ön életében. Csak olyankor le kell fordítani. A technológiára ugye ez nincs szüksége, de azt mondom neki, hogy nézd, lesz egy olyan lakásod, vagy a lakásodban egy olyan gép, ami emlékeztet, hogy bevedd a gyógyszert, éjszaka figyeli a betörőket, automatikusan elintézi a pénzügyeidet, és pórol is közben pénzt, akkor arra azt fogja mondani, ja, ez kell. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ebben amúgy mesterséges intelligencia van. Szuper. Az már akkor nem olyan lényeges. De ez a tudásvágy, ez maradjon meg, mert akkor minden oké.
Milyen egyéb változásokra számíthatunk? Esetleg van valami olyan meglepő, amit nem gondolnánk elsőre?
Amikor a hatásokat térképezzük föl, akkor mondhatom azt, hogy az is egy hatás, hogy 3 év múlva már a piacon lesznek olyan gyógyszerek, amik ma varázslatnak tűnnek. De akár mondhatok olyan hatást is, hogy igenis, azért az űr áll most az emberiség előtt, és az, hogy az űrkutatás fejlődjön, az, hogy kirajzoljon az emberiség a világűrbe, ez nem most lesz, de ennek az alapjait most vetjük meg. Ami nagyon-nagyon fontos dolga a mesterséges intelligenciának, hogy ez egy drága technológia, nem csak pénzben, hanem energiafogyasztó. Kritikus szerepe van a mesterséges intelligenciának abban, hogy megmentsük a bolygónkat ennyi emberrel megfelelő életszínvonalon. De egyelőre nem jó az energia mérleg, tehát egyelőre több energiát fogyaszt, mint ami hasznot hoz, de igyekszünk optimalizálni. De abban, hogy a mostani generációk legyenek azok, akik megteremtik a fenntartható földet, abban egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy okosan használjuk a mesterséges intelligenciát.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rab Árpád jövőkutatóval Balogh Martin végzett kommunikáció szakos szegedi egyetemista beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
vihar lenne, és előtte csennem. Jobban félnénk, hogy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.